Foglaljatok helyet, köszönöm, hogy hallgattátok meg, együtt gondolkodtatok, és szeretném a felnőtteket megkérni, hogy Lukács evangélium a 22. fejezeténél nyissuk ki a Szentírást. Hát Lukács evangélium a 22. fejezeténél, és gyakorlatilag a fő gondolata ennek az igehirdetésnek, Isten tiszteleten elhangzó igehirdetésnek, ami ugye az ünnepélyes úrvacsorai Isten tisztelet igehirdetése. Ennek a fő gondolata az az, amit a gyerekeknek most itt elmondtam, hogy mi magunk látásmódját érzékeljük, de lehet, hogy Isten másképp látja a dolgokat. Jó? Tehát Lukács evangélium 22. fejezete az ugye az az utolsó vacsorának az előkészületeiről szól, illetve magáról az utolsó vacsoráról, amin ugye Jézus maga vett részt, és ez közvetlenül az ő halála előtt van. Lukács 22. fejezetének a 7. versétől olvasom. Ha mindenki megtalálta, nézem, hogy mindenkinek megvan-e. Eljött pedig a kovásztalan kenyerek napja, melyen kellett leületni a húsvéti báránynak. És elküldötte Pétert és Jánost Jézus mondván, elmenve, készítsétek el nekünk a húsvéti bárányt, hogy megegyük. Ők pedig mondták neki, hol akarod, hogy elkészítsük? És mondta nekik, íme, mikor bementek a városba, szembe jöjj veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz, kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy. És mondjátok a ház gazdájának, ezt mondja nektek a mester, hol van az a szállás, ahol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt? És ő mutat nektek egy nagy vacsoráló helyet, berendezve, ott készítsétek el. Elmenve pedig pontosan úgy találták, ahogy mondta nekik, és elkészítették a húsvéti bárányt. És mikor eljött az idő, asztalhoz ült, és a 12 apostol ő vele együtt. Gondoljátok meg ezt a helyzetet. Nagyon különleges hete volt a tanítványoknak ezelőtt, mielőtt ez történik, Jézussal együtt. Ugye Jézus ünnepélyes körülmények között királyi pompával bevonul Jeruzsálembe. Na, a tanítványok várakozása teljesen az egeket éri, hogy na, most tényleg királlyá választják, mert hogy az ő fejükben ez volt a cél, hogy Jézus politikai uralkodó legyen. Ezt akarták. Aztán ugye nem egészen úgy alakultak az események, ahogy ők gondolták, már itt sem, mert hogy Jézus fölment az olajfák hegyére, és ott sírt Jeruzsálem bűnei miatt, és végül nem lett semmi a királya koronázásból. Aztán a héten, gondoljátok meg, ugye Páska ünnep. Ez a Páska ünnep, ez a zsidóknál az egyik legnagyobb ünnep volt, hiszen ez az Egyiptomból való szabadulás ünnepe volt, a bárány vére által megszabadult Egyiptomból Izrael annak idején, ugye Mózes idején, és hát ez egy kiváltságos dolog volt, tehát a zsidók úgy jöttek oda Jeruzsálembe, hogy ők a kiváltságos nép, akiket az Isten kiválasztott, és akik ugye a vért annak idején az ajtó homlokfájára hintették, és ezáltal az Isten őket megóvta a 10 csapástól, és ki tudtak jönni. És valahol a tanítványokban is megvolt ez a felsőbbrendűség tudat, hogy ők azért nem akárkik, tehát ők a király választottjai, ugye? A legszűkebb kör, és állandóan küzdelem is volt közöttük, hogy de ki van még közelebb Jézushoz, akik majd az uralmat fogják Jézussal együtt örökölni, és akik Jézussal együtt uralkodhatnak, tehát erre vágytak ők. Maga ez a hét úgy telt, hogy a farizeusok, akik féltették a hatalmukat, állandóan támadták Jézust. Jézus meg fölényesen legyőzte őket, és a tanítványok megint azt érezték, hogy igen, szóval miénk a győzelem, már csak az a kérdés, hogy Jézus mikor fogja átvenni a hatalmat. Gyakorlatilag egy politikai hatalom átvételre készültek. És ott akkor Jeruzsálemben egy hatalmas tömeg volt, nem csak a jeruzsálemiek, hanem akik jöttek, zarándokoltak Jeruzsálembe, tehát több milliós tömeg volt ott, hatalmas nyüzsgés, és mindenki azt várta, hogy na most mi lesz? Jézus átveszi a hatalmat, nem veszi át a hatalmat, mindenki Jézusra nézett, az apostolok is feszültek voltak, hogy mi történik. Nos, ebben a szituációban Jézus elküldi a tanítványokat, és most gondoljátok meg, ha nektek lenne ilyen élményetek, tehát milyen különleges dolog, hogy ti vártok egy óriási változásra, vártok isteni jelre, és megkapjátok az isteni jelet, mert azt mondja Jézus, hogy menjetek el az utcán, véletlenül találkozni fogtok egy emberrel, aki látványosan ugye vizet visz magával, vagy a fején, vagy a kezével, nem tudom, és hogy azt kövessétek, és bementek, és egy vadidegen ember meg fogja mutatni nektek az előre elkészített, különleges, elegáns, hatalmas vacsoráló helyet. És mentek, és minden úgy történik. Pontosan úgy, ahogy megjövendölték. Tehát ez egy csoda. Ismeretlen az, aki felajánlja a termet, de mégis ott van, mintha Isten előre elkészítette volna. Ugye egy különleges, különleges izgalom, és így érkeznek oda, hogy hát akkor itt azért jelentős dolgok történnek. És azért ez velünk történik, tehát kiváltságosak vagyunk, büszkék voltak arra, hogy ilyen. Na hát szóval most akkor Jézus velünk vacsorázik, úgy érezték, hogy eljött az idő. És Jézus is így érezte, hogy eljött az idő, csak egészen más értett alatta, mint amit a tanítványok. Különböző szempontok ütköztek, ugye? Jézus már többször beszélt arról nekik, hogy neki meg kell halnia, és fel kell támadnia, de ugye ezt elengedték a tanítványok a fülük mellett, mert ez nem egyezett az ő elképzeléseikkel. És amikor leülnek, korabeli szokás szerint, akkor kellett volna, hogy jöjjön egy szolga, aki megmossa ugye a lábukat, mert hogy az akkori emberek mezitláb jártak többnyire, csak az urak használtak sarut, de a többség, ha még saruban voltak, akkor is ugye poros volt a lábuk, tehát nem csak kézmosás volt abban az időben, hanem lábmosás is. És hát ott ültek ugye a tanítványok, és várták azt, hogy na, ki fogja ezt a szolga szerepet betölteni. Hát nyilván ők, akik a jövendő országnak a miniszterei akartak lenni, hát nyilván nem alacsonyodnak le egy ilyen nagyon alantas feladatig, tehát kellemetlen csönd volt, hogyha nem lehet elkezdeni a vacsorát, mert nincs, aki elindítsa a folyamatokat. Ugye nekik egy megaláztatás volt, nekik egy ilyen szolgaszerep volt az, hogy valaki lábat mos, és föl kell Jézus, legnagyobb döbbenetükre, és nézik, hogy mit akar. És lehajol, ugye majd elolvassuk pontosan a szöveget, és elkezdi megmosni az első tanítványnak a lábát. Megint egy különböző látásmód, mert nekik ez egy lealacsonyító szolgaszerep volt. Jézusnak egészen mást jelentett a lábmosás. És ugye abban a kiváltságban van részünk, hogy most mi is megmoshatjuk egymás lábát. Jézusnak mit jelenthetett szerintetek maga ez a mozzanat? Amikor fogta a tanítványok izzadt, koszos, egyáltalán nem gusztusos lábán, és elkezdte megmosni. Igen?
Példaadás.
Igen? Az is. Nyilván. Szeretet kinyilvánítás. Valószínűleg ugye ő tényleg ezt tapintatta, figyelemmel tette. Neki nem egy mellékes mozzanat volt az, hogy essen át úr rajta, aztán tényleg jöjjön a lényeg, hanem neki ez is fontos volt. Hogy az apró mozzanatok, abból nagyon sok minden kiderül egyébként.
Nevelési szándék is volt.
Én szoktam figyelni, hogy zajlik egy lábmosás. Az egy érdekes dolog, ugye? Mert nem szoktuk egyébként gyakran egymás lábát megérinteni, nem? ő kézbe vette ezeknek az embereknek a lábát, megérintette neki érintés és kapcsolat. És ahogy mondtátok, tényleg szeretet és példaadás is volt, de ő azt látta ezekben az emberekben, ami gyakorlatilag a lábuk kifejezett, hogy ezek ugyan még megtisztításra váró emberek, de nem azt látta, hogy jó, hát ezek az én értetlen, fegyelmezetlen tanítványaim, akikre most se számíthatok, akik egyszerűen arra nem voltak képesek, hogy fölkeljenek és megmossák egymás lábát, hanem azt látta, hogy igen, ezek az emberek valóban kiváltságosak. Ezek az emberek fognak ott majd a mennyei trónon velem együtt ülni. Ezek az emberek azok, akik öröklik az én jellememet, nem csak az én uralmamat. Ezek az emberek azok, akik itt maradnak a földön, amikor én már nem leszek itt. Ez is megrázó, nem? Jézus tudja, hogy egy napja van. Tehát egy ember, aki gyakorlatilag tudja, hogy már nincs, befejeztem a küldetése, most már az utódoknak kell átadnom. És úgy tekint ezekre az utódokra, hogy én hiszek benne, hogy ezek az emberek képesek lesznek rá, és betöltik a küldetésüket, és akár az életüket is adják, ugyanúgy, mint ahogy én adtam. Ezt látja bennük. Csak hát nekem az a kérdésem, hogy ezt hogy láthatja bennük, vagy akár bennünk is? Hát mi nem vagyunk méltóak erre a bizalomra, nem? Hát nem látja Jézus, hogy milyen gondolataink vannak? Nem látja, hogy milyen megkötözöttségeink vannak? Hát Jézus valahol az elképzelések, az ilyen rózsaszín álmok világában él? Nem, Jézus tökéletesen látta, hogy kik ezek a tanítványok. Tökéletesen tudta, hogy igen, az a láb, az nem tiszta. Érdekes lehetett egyébként, hogy megérinti a lábukat. Ugye úrvacsorán is van olyan ember, aki úgy visszahúzza a lábát, vagy csak úgy távolról megérinti a másik lábát, ne kelljen megfognom. Ugye? Szóval Jézus tökéletesen tudta azt, hogy nem tökéletesek a tanítványai, nem tiszták, nem nemesek, és nem csak jó gondolataik vannak, de az ő látásmódja más volt. Ő azt is tudta, hogy az ő vérének az ereje az viszont erősebb, mint amire a tanítványok egyáltalán álmukban mernének gondolni. Nem ők fogják magukat megtisztítani, hanem Jézus. Mert az ő áldozata, az nem egy mártír áldozat, nem egy ilyen emberi jó szándékból fakadó áldozat, hanem annak ereje van. A vérnek ereje van. Hogy fellapozzátok Ézsaiás 53. fejezetének az egyetlen versét, amivel egyébként nemrég találkozhattatok is, egy ige hirdetésben Ézsaiás 53. fejezetének a 11. versét, akkor azt látjuk, hogy Jézusnak egy másik látásmódja volt. Jézus másképp látta ezeket a tanítványokat, és másképp látta ezt az egész küzdelmet, és ezért nem volt kétség benne, hogy amit ő most tesz, az nem egy üres jelkép, hanem annak tényleg eredménye lesz. Így olvasom Ézsaiás 53. fejezet 11. versét. Mert lelke szenvedése folytán látni fog. És megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít és vétkeiket ő viseli. Amikor Jézus a Gecsemáné kertben küzd, és azzal küzd, hogy az ő isteni életét odaadja értünk, akkor az dönti el a küzdelmet, hogy elkezd meglátni bennünket. Látja a törékenységünket, látja a bizonytalanságunkat, látja a lelkiismeret furdalásunkat, hogy már megint nem sikerült, és milyen gyengék vagyunk. Látja azt a sok önvádat, amivel illetni tudjuk magunkat, hogy én vagyok ez a szerencsétlen. És azt mondja, hogy ezekért Mert ezek az én gyermekeim, nem hagyom őket, nem hagyom őket itt. De van egy másik része is ennek a látásnak, hogy Jézus, amikor a kereszten szenvedett, amikor helyettünk oda szegezték. Már bocsánat, de ez sokszor ezt a keresztáldozatot ilyen romantikus fényben tudjuk látni, hogy hát igen, ott Jézus ott volt, de szent gondolatok töltötték el a lelkét, és úgy felemelkedett a lelk, és olyan kellemesen érezte magát, mint a többi keresztre feszített, bocsánat, oda voltak szögezve emberek, és lógtak a saját súlyukon, szóval ezek abszolút nem valami vidám helyzet volt, és Jézus ebben a helyzetben képes volt megint csak ránk gondolni, és ez a szenvedés nem úgy azt érte volna el, ami Sátán célja is volt, hogy kiábránduljon belőlünk és ott hagyjon bennünket, hanem ez a szenvedés beleégette Jézusba, hogy a markaimba metszettelek benneteket. Beleégette Jézusba, hogy ők az enyém, sőt, én azonosultam velük, ők olyanok, mintha én lennék, és így tekint ránk. Képes így tekinteni ránk. Ezt talán szülők tudjuk megérteni, amikor a gyerekeink így szemtelenkednek, vagy rendetlenkednek, és csodálkoznak, hogy mégis szeretjük őket, és én is mondtam a gyerekemnek, hogy figyelj, értsd meg, te olyan vagy, mint én, számomra. Tehát önmagamból jöttél, és nincs különbség, nem tudok másképp tekinteni rád. És ha ezt komolyan veszük, és megértjük azt, hogy Jézus így tudott ezekre az emberekre tekinteni, akkor születik meg bennünk az a bizalom, hogy rábízhatjuk magunkat. Akkor nyílik meg a szívünk azelőtt, hogy amit Isten tett értünk, az valóság. Gyakorlatilag ez olyan, mint a gyógyszer, ugye, amit én gyerekkoromban nem akartam annyira bevenni. Jézus testét és vérét jelképező szent jegyek. Ezek jelképek, tehát nem nincs varázserőnk, nem történik semmi spirituálisan, amikor megesszük ezt. De azt jelképezi, hogy amikor valaki rádöbben arra, hogy az Istenben bízhat, az Isten sokkal jobban szereti őt, mint akár önmagát is. És az Isten vérének olyan ereje van, hogy meg fogja menteni, nem kérdés. Akkor ez a gyógyszer, mint ahogy minden gyógyszer is elkezd hatni. Nem azonnal. Tehát nem az történik, hogy most bevesszük a szent jegyeket, és hirtelen mindenkinek megváltozik a tekintete, és onnantól kezdve szeretetteljes lesz. Ez annak a jelképe, hogy elkezdjük Jézus szeretetét befogadni, és ez átformálja lelkületünket, gondolkodásunkat és mindent. És éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ne megnyugodjunk azon, hogy na hát úrvacsorát vettünk, akkor minden rendben van, hanem azt akarja, hogy Jézus áldozatáról gondolkodjunk. Hogy az Isten, aki teljesen független volt tőlünk, ártatlan volt, és egyáltalán a világteremtő ura, tehát semmi nem készítette arra, hogy ide jöjjön, és mégis azt mondta, hogy nem, én ezt önként, saját akaratból eldöntöttem, hogy helyettük feláldozom magam. És döbbenetes, hogy ez sokszor mi embertársunkért sokkal kevesebbet nem teszünk meg. De nincs érdekünk, ugye? Ez a mi látásmódunk. És az ő látásmódja, hogy itt látjuk, hogy lelke szenvedése folytán látni fog, az ő látásmódja pontosan az, hogy megérte. Ugye számomra ez az ige egyébként az egyik legóriásibb ige a Bibliában. Nem csak azt mondja, hogy lelke szenvedése folytán látni fog, hanem azt is, hogy megelégszik. Hát jó csere, dehogy neki nem jó csere. Egyáltalán nem jó csere, hogy az Istent adja az emberért, az ártatlant, a bűnösért, és azt mondja, hogy de jó csere. Mert neki ez a látásmódja, és ez a gondolkodásmódja, és ha így tudunk Jézushoz jönni, így tudjuk elfogadni az úrvacsorát, akkor ez hatékony gyógyszer lesz az életünkben, és akkor megszabadított bennünket az Isten. Én ezt a tapasztalatot, ezt a mennyei valóságot kívánom mindannyiunknak. Amen.